Közben pedig kérek, nyissátok-e Bibliáitokat a Krónikák második könyve, 5. fejezeténél. Pünkös vasárnapján innen olvasunk igét, és majd megnézzük az apostolok cselekedetei első és második fejezetekből néhány igét. Az Úr legyen hozzánk kegyelmes, hogy nyitott szívünk legyen, és mindaz, amiért az Úr elhozta ezt a napot, el tudja végezni az életünkben azt a munkát, amiért felkeltél te is, meg felkeltem én is. Amen? Amen, így van. 2 Krónika 5, első verstől olvasom a rész végig, helyeteken ülve kérlek, hogy a Bibliáitokban kövessétek a szemetekkel, hogyha melletek valakinek nincsen Bibliája, nála a Biblia, akkor mutassátok oda, hadd olvassátok együtt. Így hangzik Isten drága igéje, tehát a 2 Krónika 5:1-től. Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon végeztetett az Úr háza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és helyezte Isten házának a kincsei közzé. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetség ládáját Dávid városából, azaz a Sionról. Összegyülekeztek tehát a királyhoz mind ezek az izraeli férfiak a 7. hónapban az ünnepen. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a leviták fölemelték a ládát, és fölvitték a ládát, hogy a ládát, meg a kijelentés sátrát, és a szentély egész felszerelését, amely a sátorban volt. A papok és a leviták vitték azokat. Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott volt a láda előtt. Olyan sok jót és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett. Azután bevitték a papok az Úr szövetség ládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá. A kerubok kiterjesztették szárnyaikat a láda helye fölé, és betakarták a kerubok fölülről a ládát és annak rudjait. Rudak olyan hosszúak voltak, hogy a ládához tartozó rudak végei láthatóak voltak a szentek szentje felől, de kívülről már nem voltak láthatók. Ott vannak még ma is. Nem volt a ládában más, csak 2 tábla, amelyet Mózes tett vele a Hóreben, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, miután kivonultak Egyiptomból. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, az ott lévő papok ugyanis mindnyájan megszentelték magukat, beosztásukra való tekintet nélkül. Fölállt az oltártól keletre valamennyi énekes levita, tehát Ászáf, Hémán és Jedutun a fiaikkal és testvéreikkel együtt, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 120 harsonát fújó pap. A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odállni, hogy szolgálatokat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte Isten házát. Amen. Halleluja. Most talán kicsit lehet gondolkodni azon, hogy kerül ez az ige a pünkösdi ünnepi istentiszteletre, a terített asztalra. Olyan régen prédikáltam már erről a családról, Dávidról és a családjáról. Úgy gondoltam, hogy ma is maradjunk ennél. És nézzünk meg egy nagyon fontos szellemi kijelentést, igazságot a pünkösddel kapcsolatosan ebből az ige szakaszból, és mellé fogjuk venni a pünkösdi eseményeket is, hogy megértésre jussunk a Szent Szellem által, és Isten szelleme a mai üzenetet és a mai munkát el tudja végezni a kimondott, kiküldött ige által. Látni kell azt, hogy Isten dicsősége betölti a házat, a hajlékot, leszáll Isten szelleme, és gyakori vágya ez a dicsőítőknek, hogy ez megjelenjen, a Szent Sekina, Isten dicsősége a felhője, betöltse a házat, amely vezette ugye Izrael népét keresztül a pusztaságon, keresztül a Vörös-tengeren, ki egészen Egyiptomból, és ez a felhő volt az, amely jelen volt ugye a Szent Sátornál, mint Isten jelenlétét, dicsőségét eltakaró, befedező, de mégis jelző felhő. Hogy színrőszín ne lássák Isten gyermekei, a papok sem Istent, meg ne halljanak, hanem a felhő volt az, amely eltakarta az Isten dicsőségét. Nem a felhő volt az Isten, hanem a felhő takarta el az Isten dicsőségét. Tehát maga a dicsőség felhője eltakarta a személyik előtt Isten lényét, valóság személyét, hogy meg ne halljanak. Ebből is érzékeljetek és látjátok, hogy az új szövetségi embernek ennél sokkal több aratik, mint Salamonnak és a papjainak és a dicsőítőknek sokkal több, sokkal mélyebb, és sokkal tovább is mutat az Isten dicsőségének megjelenése egy hívő ember életében, az új szövetségben, egy gyülekezet életében, az új szövetségben, mint itt. De ezt is meg fogjuk nézni, ki fog bomlani. Azonban nézzük, hogy hogyan jelentkezett, hogyan jelent meg az Isten dicsősége, mint egy pecsétet téve arra, hogy Istentől volt a látás, a vezetés, amelyet elvett Nátán, Gád, Sámuel és Dávid, hogy az Úr neve tiszteletére házat építsenek, mert nyilván ez volt a pecsét, hogy ez Istennek is tetszett. Tehát ugye addig minden nagyon szépen ment az Isten tisztelet, ment, folyt minden szabály szerint, az ige szerint, de végül is azért a pecsét csak itt került rá a végén, hogy igen, Istennek is kedves volt ez az egész történet, és valóban tőle indult el, mint egy igazolva a látást ezzel a pecséttel, amelyen megpecsételte az ő jelenlétével a templom felszentelését és építését. A dicsőítőknek a tömegei voltak ezek, tehát itt több ezer zenészének és levitáról is lehetett szó. Csak a harsonások voltak 120-an, és azt lehet látni ebből az igéből, hogy szinte remegett a föld, ahogy ezek dicsérik az Istent, szóval nem ilyen kis lighting történet volt. Egy szál Antal, bár az is hatalmas erő volt, mert Isten jelenlét ott volt a Dávid lantjában is, de ez valamilyen monumentális dolog lehetett, hatalmas, óriási dolog lehetett. Az egész helyzet, gondoljatok bele, egységes öltözetben, a gyors effortban voltak, egy papi öltözetben voltak fölöltözve, és mindenki megszentelte magát, mindenki készült erre az eseményre, és egybehangzóan, összehangolvat kezdték dicsérni az Urat, mert ő jó, ő dicsőséges, hatalmas Isten, és ment a dicséret. Szóval ez egy fantasztikus dicsőítő összejövetel lehetett. Izrael népe pedig ugye a sátoros ünnepnél vagyunk, összegyülekezik a 7. hónapban, ismerjétek a sátoros ünnepnek az eseményeit talán, már erről beszéltünk, de látni kell, hogy a 7. hónap egyik legszentebb hónapja volt a zsidóknak, és egy komoly ünnepsorozat van a 7. hónapban, ugye a kürtzengés napja, van az engesztelés napja, és megkezdődik aztán a sátoros ünnep a 15. napon a hónapban. Tehát itt lehet látni, hogy ennek a nagy országos ünnepnek, ünnephez igazítják a templom szentelésnek az ünnepét. Lehetséges, hogy a felépítését követő következő évben történik ez, de ez önmagában nem túlzottan lényeges. A 2. és 3. versekben, ha oda néztek a Bibliában, arról olvastok, hogy Salamon összegyűjti a vezetőket. Összegyűjti a törzsfőket, összegyűjti Izrael véneit, a vezetőket, a családfőket magához, hogy a szövetség ládáját és a sátornak a felszerelését és magát a sátort bevigyék a templomba, betöltsék ezzel az Isten igét. Tehát van egyfajta összegyülekezés, egyfajta készülés arra, hogy betöltsék az igét, az ige szerint járnak el, látásba mozogjanak, és azt kell látni, hogy mind a király, mind a vezetők ebben engedelmesek voltak, hajlottak az Isten vezetésére, azt tették, úgy tették, hogy vezetőket az Úr, hogy az Isten igében látták, összegyűltek, együtt voltak. Emlékezzetek rá, amikor Jézus elmegy a mennybe, akkor hagy egy üzenetet a tanítványainak. Hogy is van az apostol cselekedetei első részében? Hogy a lapoztok? Újakat hagyjátok itt a Krónikák könyvénél, és majd itt lapozgatunk. Azt mondja, a 8. versben egyébként itt van. A 4. verstől olvasom, amíg elérkezünk ez a kijelentéshez, így hangzik. amíg együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelben? Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Tehát egy külön kijelentés volt Jézusnak, hogy maradjatok Jeruzsálemben. Azt lehet látni, hogy fogják a tanítványok, és bérelnek egy helyet, vagy lehet az a hely, az, ahol az úrvacsora volt, az volt az a felső szoba, ezt nem lehet tudni biztosan, de van egy bérelt hely, nem okoskodnak, azt mondja Jézus nekik, hogy béreljen, hogy maradjanak együtt. Mit kell csinálni? Bérelni egy helyet, ahol együtt lehet lenni. Így van? Nem így van? Végtelen egyszerű dolgot kell csinálni. Azt mondja Jézus, hogy maradjatok együtt, akkor ehhez kell egy épület, és kezdenek bérelni egy épületet, amivel együtt vannak. És mindjárt meglátjuk, mit csinálnak. Az összegyülekezés, az együttlét, a közösség egy várakozásért, Isten szellemének a munkájáért, a felhatalmazásért, a megújulásért, a megfrissülésért. Salamon idejében összefogás, összejövetel, hogy a templomot megszenteljék, hogy elfoglalja az Úr, előkészületek, az ige szerint való járás, összejöttek, engedelmeskedtek, megtették az Isten akaratát. Nem nagy dolgot tettek meg, végtelen egyszerű dolgot tettek meg. Elmentek, amikor a király mondta, összejöttek, és elkezdték megtenni azokat a dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy betöltsék az igét. Amen? Amen, így van. Az apostol cselekedetében is ezt látjuk. Jézus mondja nekik, maradjatok a városba, amíg el nem jön az Istennek az ígérete, amit megígértem nektek, az Isten szellem, és föl nem ruháztatok mennyei hatalommal. Egyszerű volt a kérés? Nagyon egyszerű volt. Végtelen egyszerű. Egyszerű az a kérése Jézusnak, hogy naponta vedd magadhoz a szellemi táplálékot? Hogy naponta keresd a velem való közösséget? Egyszerű ez a kérés? Végtelen egyszerű kérés. Semmi különös nem kell hozzá. Csak kinyitni a Bibliát, és megharcolni azt, hogy minden nyomás, minden szükséges feladat, és minden sürgés forgás elnére, és odaszállom, Uram, magam, és kereslek téged. Olvasom az igédet, és imádkozom hozzád. Egyszerű, nem? Néha az emberek szeretnék nagy dolgot az életükben. Csurákat, ígérete beteljesedését, proféciák beteljesedését, Isten hatalmas munkáit meglátni, és a legegyszerűbb dolgot nem képesek megtenni. Amik ahhoz vezetnek, hogy Isten ígéretei beteljenek az életünkben. Hát hogy tud Isten megáldani engem, ha kimegyek onnan, ahol meg tud engem áldani? Ha nem ott vagyok, ahol engem meg akar áldani. Hogy tudna Isten engem nagy dolgokra vezetni, ha legegyszerűbb dolgokban sem vagyok képes megcselekedni? Ha azt sem hiszem el, hogy velem van az Úr? Ha abban bizonytalankodom, és elhiszem a szívemnek a megcsalatását, a gonosz kísértéseit, az Úr engem elhagyott. Pedig azt mondja az Úr, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Egyszerű dolog. Nagyon egyszerű dolog. Mégis milyen fontos megragadni. Milyen fontos, hogy a pünkös eseményeket látva, ez egyszerű dolog. Figyeljetek, bele kellett nyúlni a közös kasszába, és azt kellett mondani, nem tudom, meddig maradunk itt, kibéreljük ezt a helyet. Hát nem tudták, meddig kell ott lenni. De nem mondott egyik Jézus mást. Ez a végtelen egyszerű dolog volt. Jöjjetek össze, imádkozzatok, menjetek el a házi csoportokba, imádkozzatok egymásért, figyeljetek oda egymásért, engedelmeskedjetek az Istennek, olvassátok a Bibliát, imádkozzatok. Ez egyszerű dolog. Végtelen egyszerű. Semmi különös nem kell hozzá. Csak elmenni, ott lenni. Igaz? Isten nem kér nagyon nagy dolgokat tőlünk, hogy azt megcselekedjük, de ne is várjunk nagy dolgoknak a megtörténtét az életünkben, amíg ezek a végtelen egyszerű dolgokban mind engedetlenek vagyunk. Vagy ezeket nem veszük komolyan. A 4.-6. vers a 2. Krónikában arról szól, hogy amikor Izrael vénei mind megérkeztek, A leviták fölemelték a ládát, és fölvitték a ládát, mert a kijelentés sátrát, és a szent egész főszerelését, amely sátorban volt, a papok és a leviták vitték azokat. Salomon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott volt a láda előtt. Nagyon fontos dolog. A vezetők ott vannak, a vezetők a helyükön vannak, a vezetők megteszik az egyszerű dolgokat. És azt lehet látni, hogy a vezetők vezetése alatt lévő nép szintén ott van, ahol kell lennie. De ez nem megy másképp. Tudod, amikor Izrael népének fiai hallották, hogy megy a családfő, azt mondta az apa, figyeljetek, megyek fel Jeruzsálembe, mert azt mondta Salamon király, most lesz a templom szentelés, ennyit kér tőlünk, megyünk. Készüljetek, feleség, gyerekek, megyünk Jeruzsálembe. Akkor látták az emberek, akiknek a vezetői voltak ezek a személyek, hogy ezek mennek Jeruzsálembe, komolyan veszik. Fogtám, hogy te figyelj! Áron meg a gyerekek! Meg az azt, hogy megy mind! Az komoly hívő ember! Menjünk mi is, mert valami fog történni. Ez itt óriási felelőssége egy vezetőnek, egy házi csoport vezetőnek. A gyülekezetünkben. Milyen példát adunk? Le pásztornak. Hogy milyen példával vagyunk mi? Mennyire veszük komolyan Isten munkáját? Fájdalmasan is nyomorult dolog az, amikor nem veszem komolyan azt a végtelenszerű dolgokat, és látok visszaköszönő dolgokat a gyülekezetben. És fájdalmas dolog látni házi csoportokban negatív motivumokat az engedetlenség miatt. És örömteli dolog látni pozitív mozgásokat az engedelmesség. Az egyszerű dolgokban való engedelmesség útján. Lehet látni, eljön az egész nép. Nézzétek meg, Jeruzsálemben, amikor van a pünkösd ünnepe, akkor ott van az egész nép. Nézzétek, mennyi helyről, amikor olvassátok, amikor prédikál Péter, hogy hány nemzetből, népből jöttek el a föld minden részéről, barátaim. A föld minden részéről elmentek a törvény szerinti ünnepet megünnepelni, a betű szerinti találkozásra elmenni. Gondoljatok bele, kedveseim! 50 nappal vagyunk azután, hogy ezek megölték Jézus Krisztust, és jönnek ünnepelni. Mint ha mi se történt volna. Simán belefért, megyünk ünnepelni. Hát így szoktuk mindig. Elmennek, és eszükbe sem jut, hogy 50 nap előtte megöltek valakit. És tudod, nagyon nyomorú dolog az életemben, hogyha úgy jövök el ünnepelni, hogy eszembe se jut, hogy én megöltem valakit. Hogy értem, valaki meghalt. Ha nem úgy megyek egy házi csoport összejövetelre, egy istentiszteletre, egy vezetői találkozóra, hogy értem, valaki meghalt, hanem csak eljövök. Hát így szoktuk. Én is elmegyek. Eljövök. Mekkora különbség, amikor úgy megy el valaki, hogy értem, valaki meghalt. Te vagy az út, az igazság, az élet. Oh, Uram, a tiéd az életem. Minden a tiéd, Uram, ó, halleluja! Mennyire más ezek a dalok, dicséretek? Benne lenni ezekben? Vagy kívülről nézni? Hát dicsérítenek a leviták! Ho-ho! Így szokták. Na most mellé éneket. Vagy ó, Uram, kereslek, meghaltál, értem? Mekkora különbség? Mekkora különbség, igaz? Óriási felelősség van a családfőknek, a férfiaknak, a családokban. Hogy merre vezetjük a családjainkat, mit látnak életpéldaként a gyerekeink. Óriási lehetőség van a kezünk, hogy áldás legyünk a feleségeink számára, áldás legyünk a gyerekeink számára. Óriási lehetőség, áldás legyünk a gyülekezet számára, áldás legyünk a barátaink számára, áldás legyünk a barátnőink számára, áldás legyünk a világ számára. Óriási lehetőség. És talán Isten valamit tesz. Valami fantasztikus dolgot fog cselekedni. Mert milyen egyszerű dolgokat megtettünk. És tudtuk, láttuk, érezzük, tapasztaljuk, valaki meghalt, értünk. Tehát összegyülekeznek, eljönnek. Azt mondja Isten igéje, és látja a 10. versben itt, hogy viszik a fridládát, a szövetség ládáját, és azt mondja a Szentírás, hogy benne volt a 10 ige. A félelmetes, megdöbbentő dolog, hogy nincs benne másik két dolog. Emlékeztek, mi volt még benne korábban? Az áron kivirágzott veszélye? És mi volt még benne? A manna. Miről szólt ez a két tárgy? Parancsolj! A pusztai vándorlásban Isten gondviseléséről, ugye, hogy a mannával gondot viselt, táplálta, az áron veszélye? tekintély lehet aztán. Parancsolj, mondjad hangosan. A lehetetlen lehetséges, látom, vágod a korábbi tanítást. Így van, ez is jelenti valóban a veszőnek a jelentése ez is, hogy Istennek minden lehetséges. Valóban így van, jelenti ezt is a héber szó. De lássátok meg, hogy a két olyan bizonyságtétel, amely nem betű, hanem megtapasztalás és élet volt a zsidó nép életében. A manna napi tapasztalat volt számukra az Isten hatalmáról, gondviselő szeretetéről, kegyelméről, irgalmáról. A mandula vesző Isten bizonysága volt, amely a bizonyságot ezt Áronról. Amikor valakinek az életében, az Isten jelenlétében csak a betű marad meg, betű meg fogja ölni a szellemi életét. Erre mondja a Szentírás, hogy a 2 Korintus 3-ban, itt a 4.-6. versek, 2 Korintus 3-4-6-ig, azt mondja itt Isten drága igéje, ó és új szövetséggel kapcsolatosan. Ilyen bizalmunk pedig, tehát 2 Korintus 3-4-6, ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk ellenkezőleg. Ami alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy mit olvasol? Hogy az új szövetség szolgái legyünk. Olvassuk együtt hangosan? Nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Halleluja. Óriási különbség az új és új szövetség között. Óriási különbség. Viszont komoly tanítás. Semmit nem ér az a hívő élet, amelynek ismeretei vannak ugyan, de tapasztalatai nincsenek. Semmit nem ér. Ószövetségi szinten van. De ne feledd el, a tapasztalatok pedig az Isten igének a megélése, beforgása ki által van? A Szent Lélek által. Isten szent szellemének munkája nyomán. Nem lehetséges hívő életet élni, és Istennek szolgálni a Szent Szellem volt teljesség nélkül. Tehát látod kell, hogy az új szövetség hívő ember életében az a beugró, nem a cél. A zsidó nép életében azt látod a templom szentelésnél, hogy betölt Isten szellem, Isten jelenléte, Isten jelenléte a templomot, és abba hagynak mindent. Meg ott kezdődik, hogy betölt bennünk a Szent Szellem, és elkezdünk mindent. Amit az Úr mond nekünk. És kezdünk aktívak lenni, kezdjük tenni az Úr munkát, kezdünk engedelmeskedni, kezdünk járni Krisztus követésében, mert enélkül nem lehet. Ez itt óriási tévedés az, amikor azt mondja egy keresztény ember, az én célom, hogy betöltek ezek szent lélekkel. És ennyi. A szentlélekkel betöltek, ez is egy nagyon fontos lépcső, állomás, hogy újra és újra beléptelve Szent Szellemmel, mert nélküle lehetetlen az Istennel járni. A Krisztusnak szolgálni és változni. Ezért a Biblia azt mondja, a betű megöl, amikor csak ismereteim vannak, és az agyam tele van dolgokkal, ölni fogok másokat, pusztulni fog az én lelki és szellemi életem. A Szent Szellem pedig megeleveníti az igét, oda jelül a bizonyságok, az Áron veszélye, a manna, megtapasztalásaim vannak, Uram, te gondoskodsz rólam, te viselsz gond az életem, de most miért félnék? Miért aggodalmaskodnék? Nem vagyok pogány, hanem hívő vagyok. A te szellemed által újjászültél engem. Megtértem hozzád. Megtapasztaltad téged, Uram. Ma is, tegnap is, tegnap előtt is. És reménységem ma, hogy aki voltál tegnap, és vagy ma, az leszel holnap is. Amen. Halleluja. Tehát az új szövetség hívő embernek az indulás a szolgáló életben, a Krisztus követésben, hogy beteljen az Istennek a dicsőségével. És nem a vége, mint itt. Itt mindenki befejezte a dolgot, letette a rantot, és nézték. Hó, haha, nagyon jó. Ilyen szomorú, amikor egy hívő ember eddig jut el. Hó, megérintettél, Uram. Szuper, majd jövök jövő héten is. Legalább jobb legyen, mint most volt. Hú. Ez nem szellemi. Ez testi gondolkodásmód. Lelki hozzáállás. Nem szellemi. De milyen jó, hogy Isten szellemét elküldte az Úr azok számára, akik megöltük a Krisztust, hogy betöltekezzünk és vegyünk erőt a Krisztus követésére, és a szellem szolgáltába álljunk. A A Szent Szellem szolgáltába álljunk. A Szent Szellem együtt munkálkodjunk a Krisztus követésében. Nincs más esélyünk. A 11-12. Versben, a 2 Krónikák 5-ben, oda visszalapoztok, azt olvassuk, hogy megszentelték magukat a leviták és a papok. Szolgálati beosztásra való tekintet nélkül. Azt gondolom, ez is nagyon fontos kijelentés, új szövetség kijelentés. Tehát a mi megszentelésünk, a mi megszentelt életünk, az nem akkor szükséges, amikor kiállok ide prédikálni. Vagy kiállok ide dicsőíteni, vagy ima alkalmat vezetni, vagy éppen elmegyünk az egyetemre szolgálni, gyorsan összeszedem magam, hogy az időn ne lemenjek, mert nagy baj lesz, nem tud használni engem Isten. Hanem azt mondja, szolgálati beosztásra való tekintet nélkül óriási kegyelme az Istennek, amikor veszed az igét, veszem az igét, és Isten igéje eljutott engem a bűnbánatra. A megtérésre. Tudjátok, tapasztaltam az életemben olyat is, hogy érzékeltem, hogy valami nincs rendben, és mondtam, hogy bocs, Uram. Mert hát ez gáz. De nem volt bennem bűnbánat. Tehát nekem az nem fájt, és a bocs, Uram után, amikor könnyebb lett a lelkiismeretem, nem tértem meg igazán belőle. Hanem mentem tovább azon az úton, amelyen jártam előtte. Megszentelés. Isten kegyelme. Nem tudom, hányan vannak ma közöttetek olyanok, akik megkeményedtek egy bűnben. Megkeményedt a szívünk egy bűnben, amik ott vannak az életünkben, és nincs őszinte bűnbánat. Könyörni kell az Úrhoz, Uram, szeretném, ha megszentelni az életemet, és szeretném megszentelni magamat, jövök hozzád. Hogy adj őszinte bűnbánatot, megtérést, mert ne feledd el. Megtérés, újjászületés nélkül nincs bűnköst. Tehát nem lehet betöltekezni a Szent Szellem nélkül, megtérés és hit nélkül. Nem lehet tagja egy új szövetség gyülekezetnek az, aki nem tér meg a bűneiből, nem hagyja el a bűneit, nem tart bűnbánatot, nem adja meg Isten az a kegyelmet, hogy össze tud törni a bűnei alatt, nem vallja azokat meg, nem hagyja azokat el, Isten kegyelméből pedig nem születik újonnan a Szentlélek által. És ezt követ a hitvalló bemerítés, amikor valaki a hitének vallomására bemerítkezik, csak erről szól a Biblia, a gyerekek keresztségéről nincs szó a Bibliában, sehol. Azt az egyház találta ki, amikor hatalomra jutott a világon, és hatalmát akarta gyakorolni, és a hatalma gyakorlása által megfélemlítette, megbabonázta az embereket, ha a gyereket nem kereszted meg, a pokolra fog jutni. Ezzel szemben azt mondja Jézus, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyenek az Isten országa. Tehát gyermekről világosan mondja a Biblia, hogy mind a mennyországba jut. Nem attól, hogy locsolnak-e rá egy kis vizet, vagy nem locsolnak rá vizet. Ez egy nagy hazugság. Egy nagy hazugság. Pünkösd eljönni ünnepelni, valóságosan átélni a pünkösd ünnepét. Megtérés és újjászületés nélkül nem lehet. Meg kell térni a bűnből. Aki nem tért még meg soha bűneiből, annak meg kell térni a bűnből. Ez Isten kegyelme, lehetősége, mert ezért halt meg Jézus. Aki bűnökben van benne, mint hívő ember, meg kell térni a bűnből. És a hitet kell gyakorolni Krisztusban, aki a bűnbocsánatot elhozta az ő halálában, szenvedésében, és legyőzte a halált és az ördögöt, és kifizette a bűn büntetését. Ki itta a poharat? Így van. Nincs pünkösd. Nincs Isten dicsőségének megjelenése az életünkben, sem gyülekezetünkben, őszinte megtérés, újjászületés nélkül. És a bemerítés, ugye, amire szól a Szentírás, teljes életemet leteszem Isten kezébe, és azt mondom, a régi elmúlt, újjá lett minden, és ezt megvallom mindenki előtt. És csak erről beszél a Biblia. Tudjátok, nagyon sok embert öltek meg a történelem folyamán, reformátorok is, katolikus inkvizitorok is, mert azt mondták, hogy nem akarunk olyan gyülekezetbe élni, ahol a gyülekezetnek nem olyanok a tagjai, akik megtértek, újjászülettek. Hitvalló keresztség által tagjai lettek a gyülekezetnek is, inthetők, fegyelmezhetők, elkövetetten szolgálják az Urat. Nem szeretnénk olyan gyülekezetbe élni, amelyek nem apostoli gyülekezet, új szövetség gyülekezet. Nem akarunk. Voltak emberek, akiket azért öltek meg, nem azért, hogy megtagadják Jézust, vagy megtagadják az Isten vezetett hitet, hanem azért, hogy megtagadják, elfogadják a gyerekkeresztséget. Azt mondták, soha nem akarunk ilyen gyülekezetben lenni, ahol megtérés és újjászületés nélkül bárki lehet tagja a gyülekezetnek. úrvacsoráztat velünk, anélkül, hogy nem lett tagja, nem vállalta a közösséget, a felelősségét annak, hogy igen, gyakorolni fogja az Isten tiszteletben a részvételt, a kis közösségben a részvételt, az áldozathozatalt, nem új dolog, evangélium értékek. Az első gyülekezet óta ez így van, mint ahogy mi is próbáljuk csinálni. Nem én találtam, nem te találtad ki. Ezek bibliai igazságok, ami emberek meghaltak, mágiára mentek. Mert kijelentést hordoztak a Szentlélek által, és tapasztalatuk volt az Istennel, hogy ez így működik. Ez valóságos dolog. Ezek egyszerű dolgok, de az egyszerű dolgokban jön bele az Isten a kenete és hatalma. A dicsőítés, az Isten szerint való dicsőítésnek mindenképpen nagyon fontos jellemző értéke az őszinte alázat. Az Isten előtt való szelídség. És egy harcos mentalitás minden gonoszszal szemben. Azt látod itt, hogy a salamoni templomban óriási dicsőítés volt. Mégis ezeknek a levitáknak, mivel ők megszentelték magukat. Tehát gondoljatok bele, mindegyiknek végig kellett mennie egy szertartáson, le kellett vágni egy állatot értük. Folyt a vére az állatnak, meg kellett vallani a bűneiket. Tehát mind átment azon, hogy egy megtörtség. Tehát mind annak ezek az emberek annak a tudatában voltak, hogy ahhoz, hogy ők itt álljanak, az Isten kegyelmeket gyakoroljon ószövetség mérték szerint, egy állatnak a vére folyt ki. Vér kellett, hogy folyjon érte. Így álltak meg. És ez a dicséret nem a zenéről szólt. Nem a levitákról szólt. Hanem Istenről szólt. Az az új szövetség dicsőítésnek a jellemzője, amely Krisztusról szól. Krisztus emeli fel, Krisztus magasztalja. Nem a zenéről szól, nem a zenészekről szól, nem a gyülekezetről szól, hanem Jézus Krisztusról szól. Így van? És nézd meg, erőteljes megjelenése az Isten jelenléte a Apcsel 2-ben, de hogy nézzétek a első részben a 14-es verset, az áldozat, ugye azt mondja itt az ige, és majd mindjárt visszatérek az előző gondolathoz is, hogy meg se tudták számlálni az áldozatoknak a számát, amely bemutattak a népért, bemutattak Izrael népért, a papok és a leviták, meg nyilván önmagukért is be kellett mutatniuk. És a 14. versben azt olvasod az Apcsel 1.14-ben, hogy ezek valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával, és a testvérekkel együtt. Majd később azt olvasod, hogy kb. 120-an, mintegy 120-an csatlakoztak még hozzájuk, együtt voltak, egy Isten tiszteletem. Ahol megválasztják ugye Mátyást, mint a jeruzsálemi apostoli tanácsnak az egyik tagját. Nyilván azért esett a sorsfedés rá, mert látjátok, a másik Barnabás volt, Isten szelleme másra választott, aki Barnabás. Nem azért, hogy Jeruzsálemben legyen, hanem menjen el, és vegye karolja fel a Pál apostolunkat, és plánták a gyülekezeteket. Őt meg erre választott, aki nem azért, ott legyen Jeruzsálemben, is nagyon fontos volt. Ő neki menőkés terv volt az Isten, és itt még várni kellett Barnabásnak, kicsit nyugiba kellett lenni, alázatban növekedett. Nagy elhívás volt benne, biztos vagyok benne, de várni kellett arra, hogy Isten szelleme mit akar az ő életével. Nos, együtt voltak valamennyien, és kitartóan vettek részt az imádkozásban, a szolgálatokban. Együtt voltak, és kitartóak voltak ebben a szolgálatban. Nem adták fel. Ma sem történt semmi. Eljött a következő nap. Ma sem történt semmi. Egyet a következő nap, ma sem történt semmi. Egyet a következő nap, ma sem történt semmi. És így 9 nap így telt el. 9 napig, minden nap összejöttek, imádkoztak, szolgáltak, vártak, hittek, bíztak, emlékeztették, hogy Uram, ezt megígérted nekünk, ezt mondod, ezt csináljuk. Csinálnánk más, akár fején állnánk, ha működne, de nem azt mondod, hogy fején álljunk, azt mondod, hogy itt legyünk, és várjuk a beteljesedését az ígéretnek. Ezt nem tudunk más tenni, Uram, dicsődünk és magasztalunk, hogy te haltál meg értünk, és elmentél, és várjuk, hogy mi fog történni, hogy mi lesz most, Uram, hogy lesz ez egész dolog, de Uram, mi várunk rád. És ezek minden nap, 9 napon keresztül, egész nap ezzel foglalkoztak. Egész nap. És nem történt semmi. Az egyik napon azt mondja Péter, ha már így együtt vagyunk, beteljesedik a dávidi profécia, Zsoltárokban írt profécia, hogy aki velem járt, az emelte fel a sarkát ellenem, örökségét más kapja meg. És tudjátok, eszembe jutott, megdöbbentő, csak visszacsatolok az előző tanításra, emlékeztek, hogy halt meg a Ahitófel? Aki elárulta Jézust, vagy Dávidot. felakasztotta magát. És emlékeztek, hogy halt meg Júdás, aki elárulta Jézust? Felakasztotta magát. Elég megdöbbentő párhuzam. Ez is. Tehát ott vannak ezek az emberek, és imádkoznak, szolgálnak, keresik az Urat. És ami jellemző volt rájuk, kedveseim, hogy kitartóak voltak. Nem érzelmi emberek voltak, hanem kitartóak voltak. Oda szántak voltak. És amikor látjátok ezt a sok áldozatot, amit oda tesznek Salamonék, és lehet látni az oda szánásnak a mérhetetlen nagyságát, amit Dávid már előkészít, ami a Dávid szívén volt. Hogy az áldozat, a mérhetetlen odaszánásnak a nagysága az Jézus Krisztusban nyilvánult meg. És ebből fakad a mi odaszánásunk. Ránézve, belőle táplálkozik. És a dicsőítésre visszakapcsolva, hogy is jelenik meg Isten Szent Szelleme? Mi történik, amikor őt imádkoznak, együtt vannak, könyörögnek? Azt mi a Szentírása, Apcsák 2-ben, Apostolcselekedetei 2. második fejezet, első versétől. Amikor pedig eljött a pünkösd napja. Eljött a nap, kedveseim. Még az ígéret beteljesedik. Eljött. És mindjárt együtt voltak. Figyeljetek ide. Egyik sem adta fel félúton. Nem hagyta ott a közösséget. Egyik sem. Mindjárt együtt voltak. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből. Megrázta, megrendített ezt a helyet. Mint a Salamoni templomban nagy dicsőítés, mikor megszólaltak a harsonák, a dicsőítők. Nagy erővel. Isten szemben megjelent nagy erővel. És lángnyelvek jelentek meg rajtuk, és betöltötte őket Isten szelleme. Profétáltak, különféle nyelveken kezdtek beszélni. Isten szelleme, ennek a ereje, hatalma, Istennek jelenléte betöltötte a házat, és az ő életüket is. Így van? Itt lapozzatok az 1 Korintus 6-hoz. 1 Korintus 6, 12. verstől olvassuk el. Egy Korintus 6, 12. Minden szabad neked, de nem minden használ. Minden szabad neked, nekem, de nem válik... Bocsánat. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amit az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját testellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És ezért nem a magatoké vagytok, mert áron védtetetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Salamon temploma kőből épült. Az újszövetségi templom hívő emberekből épül. Hívő emberek kapcsolatából épül. Így van? Az új szövetség kijelentés arról szól, hogy mindannyian egy templom vagyunk. Méghozzá Szent Szem temploma. Halleluja. Tehát, lehetséges-e az, hogy minden ember átél és megtapasztalja, amit a Salamon templomában megtörtént, Isten dicsősége betölti az ő életét. Akarja ezt Isten? Hogy minden hívő embert betöltsön az Istennek a jelenléte. Akarja. Ne feledd el, a szentek való betöltekezés, tehát pünkösdje nem lehet annak, akinek nem volt húsvétje. De aki nem tapasztalta és nem tudta megragadni a bűnbocsánatot, a kegyelmet, a megváltást, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiért kellett szenvedni, és hogy egyedül lett volna a földön, neki kellett volna megölni a Jézust. Ez borzasztó dolog, de ez így van. Egyetlen igaz ember sincs a földön, azt mondja a Biblia, senki sincs, aki keresi önmagától Istent. Isten vonzza, hívja az embereket, ha hagyják, és hallgatnak szavára. De hányan vannak megáltalkodva ma is a világban? Vallásosságba merülve, hitetlenségbe merülve, pogányságba merülve, az időre hivatkozva, a problémákra hivatkozva, a vallásra hivatkozva. És hányan vannak ma is, akik elfogadják a megváltást, a kegyelmet, megragadják a bűnbocsánatot, átélik és megtapasztalják a húsvét csodáját, hogy Krisztus értem halt és szenvedett, de értem támad fel, hogy reménységem legyen, és együtt én is élni fogok. Ahogy az Ószövetség papjai abba hagyták a szolgálatot, az Új Szövetség papjai szolgálatai akkor tudják kezdeni a szolgálatot, amikor betöltekeznek Szentlélekkel. Tehát nekik ott ért véget, mi meg itt kezdjük. Különbség és kettőnk között az, hogy ők nem tudtak tovább, mit csináljanak. Ez volt a csúcs üzenet, hogy Isten megjelenjen a templomban. Ez volt a csúcs. És vigyázzatok! Nem szabad soha beleesni abba a gondolkodásmódba, hogy ez legyen a csúcs élmény várása a dicsőítésben is. Mert ez az első lépés. És Isten az ő szellemét pedig azért adja, hogy az Új Szövetség szolgáival legyünk, és azt a hatalmas üzenetet, amelyet mi átéltünk a húsvétunkban, a pünkösd erejével és hatalmával hirdetni tudjuk. Mert nem beszédben áll Istennek az országa, hanem erőben. Istennek erejében, és enélkül nem fog menni, nem tud eljutni az üzenet a szívekig, nem tudja megérinteni Isten az emberek szíveit, ha bennünk nincs Istennek a kenete benne. De ez fontos, az egyszerű dolgokat megtenni. Nem csak tudni az igét, ami Isten szereme által tapasztalattá váljon az ige. És annak lesz ereje. Hatalmas ereje lesz, amikor arról beszélsz, amiket megtapasztaltál, átéltél. Nem megy életszentség nélkül. Isten, hogy megszentelünk. Ő akarja most is megszenteni az életünket. Ne legyen akadálya annak, hogy betöltsön Isten szelleme. Mert ha Isten szelleme betöltsön bennünket, ez hit kell. A hitünket Jézus Krisztusba vetjük. Megtérésre van szükség, hogy megtérjünk azokból a dolgokból, amelyek akadályoznak bennünket. Kezembe került egy könyv, ugye mondtam már nektek, Géza bácsi írt egy könyvet, Isten és a történelem címmel, és a reformáció idején elindult anabaptista mozgalom, amely gyakorlatilag az egész egyház történelmen végigmenő apostoli gyülekezetnek a egyik folyamánya, folytatása. Apostoli gyülekezet pedig az a gyülekezet, ahol az emberek, olyan emberek tagjai gyülekeznek, akik megtértek, újjászülettek, hitvalló keresztséget nyertek, és elkötelezett tagjai a helyi gyülekezetnek, teherevállalók és fegyelmezhetők. Oda szánták az idejüket, a pénzüket, és a kapcsolataikban is úgy vannak, hogy felismerték, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Tehát olyan kapcsolat ápolnak a helyi gyülekezetben, hogy ezek az én testvéreim, Krisztus testének tagjai. Így gondolkodnak a másikról. Ezek az újszövetségi gyülekezetnek a tagjai. És voltak emberek, akik ezt mindig felismerték a történelem folyamán, mindig végigment az evangéliumi gyülekezeteknek, az apostoli gyülekezeteknek a mozgalmai, végig kísérték a történelmet. És amikor megszületik a reformációban, ugye, hogy egyedül Jézus Krisztusból, egyedül hitáltal, egyedül a Szentírás, Luteri felismerése, voltak emberek, azt mondták, hogy jó, de nem keresztelünk gyerekeket. És tagja a gyülekezetnek csak az lehet, aki őszintén, ő döntötte el, ő ismerte fel. A személyes döntése, hogy Krisztus követi, hitét Krisztusba veti, megtért a bűneiből. Új élete van, és ez látszik már a változásban. Ezeket merítsük be, ezáltal legyenek tagjai a helyi gyülekezetnek is. És nem akartak népegyházat, nem akartak tömegeket, hanem élőhitű testvéreket szerettek volna. És erre buzdították, bátorították az embereket, és ezt hirdették. Volt egy ilyen buzgó szolgája Istennek, Sattler Mihálynak hívták. Egy rövid szakaszt olvasok az ő életrajzából, élettörténetéből. 1490 körül a németországi Stufenban született. Fiatalon bencés szerzetes lett, ahol jártasságot szerzett a görög és a héber nyelv ismeretében. Pál leveleinek a tanulmányozása a reformáció mellé állította, és 1525-ben kilépett a szerzetes rendből. Egy beguinát vett feleségül, tudomásul szerint ez kiugrott apáca. Menekülnie kellett emiatt a hite miatt. Zürichben telepedett le. Itt hamarosan megismerkedett az anabaptista tanítással, amiről beszéltem most, evangéliumi tanításról van szó, és bemerítkezett feleségével együtt. Egy ideig Strasbourgban találnak menedéket, majd Rottenburgtól északra Hornban kezd evangéliumi misszióba. Gyors és jelentős eredményekre jut. Hornban és környékén anabaptista gyülekezeteket plántál, születnek meg. 1527-ben a német nyelv nevőségem Schleichben anabaptista konferencián vett részt, ahol megfogalmazták hitvallásukat. A konferencia kihívást jelentett a hatóságoknak is, és hatóságok felé. Holbra visszatérve feleségével együtt letartóztatták. 1527. május 15-én összeállt a 24 tagú bíróság. Ne felejtjék, ezek protestánsok voltak már. Tehát itt már nem katolikusokról van szó. 14 anabaptista felett ítélkeztek. 18-án kimondták a halálos ítéletet. 20-án mágián megégették. Klaus von Savanecz nevű szemtanú leírta a kivégzés történetét. Íme egy részlet a leírásból. A piacon kezdődött, ahol levágtak egy darabot Sattler nyelvéből. Húsából darabokat szaggattak ki, kétszer vörösen izzó fogókkal. Oda erősítették egy székhez. A kivégzés helye felé haladva a fogókat ötször alkalmazták ismét. Még mindig tudott beszélni. Imádkozott az üldözőjét. Benöntötték a tűzbe. Figyelmeztette az embereket, a bírákat és a polgármestert, hogy tartsanak bűnbánatot és térjenek meg. Mielőtt a kötelek leégtek a csuklójáról, Sattler felemelte a kezének két ujját, a testvéreknek megígért jelzésként arról, hogy a mártír halál elviselhető. Aztán a tömeg hallotta égő ajkáról, atyám, kezedbe te ajánlom a lelkemet. 37 éves volt. Feleség 8 nap múlva a Neckar vizébe folytották. Tudjátok, amikor ezt elolvastam, és sorba ezek a történeteket, amiket hoz ez a könyv, akkor ledöbbentem. Tehát ez az a hit, amely azt mondja, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És nem kevesebb. Ez a hit. Ez az új szövetségi hit. Amely nem fegyvert ragad az üldözőjével szemben, hanem imádkozik értük. Amely az életét is leteszi. Ezeknek az embereknek az volt a probléma velük, hogy nem fogadták a gyerekkeresztséget, hanem új szövetségi gyülekezetben gondolkodtak, hogy ők nem akarnak népegyházat és embereket becsapni azzal, hogy te is üdvözölni fogsz, ha bemártod a gyerekedet. Hogy jársz a templomba. Mert ez hazugság. A végén kellett volna elszámolni a lelkiismeretükkel. Hirdették az evangéliumot tiszta szívvel, erővel, hatalommal. Azzal kezdték, hogy megtértek, újjászületek és beteltek Szentlélekkel. De nem álltak meg itt. Végezték Isten munkáját, üldözése közepette. 37 éves volt, én 37 éves vagyok most. A felesége hasonló korú lehetett, mint ő. És mindketten meghaltak. Sorolhatnánk a 60 ezer, 100 ezer embert, akik mind evangéliumi hitük miatt írtottak ki császárok, királyok, pápák. Sajnos Luther is részesévé lett ennek a üldözésnek, és megvan az oka. De ne felejtjétek el, hogy a történelem folyamán mindig voltak olyan emberek, akik megtették az egyszerű dolgokat. Engedelmeskedtek Istennek. Megtértek, újjászülettek. Hitüket megpecsételték. Bemerítkeztek. Mert Krisztus ezt tanította. Hirdessétek az evangéliumot. Merítsétek be az embereket, az atyának, a fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit Krisztus parancsolt. Ezt mondta Jézus a Máté 28-ban. Nem tettek mást, ezt tették. Prédikáltak és tanítottak. Elővették a Bibliát, Isten szelleme kijelentette nekik az igazságot. Világosság támad belőle. Nem betű, hanem szellem. A szellem megelevenítette nekik az igét. Az ige változás volt az életükbe. Olyan változás hozott az életükbe, amely a Szentlélek tüzével találkozva a halálig is elmentek Krisztusért. És gondolj bele, ég ez az ember. Tehát a halállal néz szem, és azt mondja, atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Ki mondta ezt? Jézus Krisztus. Figyelj, itt nem lehet játszani. Mert nem lehet képületomódon eljátszani, hogy vallásos ember vagyok. Ilyet csak azt tud tenni, akinek ott él a szívben Jézus Krisztus, akinek kapcsolatom van Jézus Krisztussal. Itt már nincs mese. Itt már csak azt fog így viselkedni, reagálni, aki egy Krisztussal. Átadta az egész életét Krisztusnak. Így van? Hát ez a pünkösdi kihívás. És nem kevesebb. Pünkös nem egy ünnep, amikor eljövünk és megnézzük, jaj, de jó, van egy nagy keresztény ünnep, szuper. És megfelelkezünk arról, hogy 50 nappal ezelőtt megöltük Jézust. Pünkös adatnak az ünnepe. Azt mondták, bár megöltem Krisztus, de helyettem halt meg. És Isten megbocsátott az én bűneimet. Elfordult engem, hogy gyermeke vagyok, és adósa vagyok. Mind azoknak, akik még az ördög hatalmában vannak, a vallás hatalmában vannak, a betű hatalmában vannak, hogy megtérjenek, megszabaduljanak, és örök életük legyen. És Isten a történelem folyamán mindvégig gondoskodott hűséges tanúkról. Hogy kitartottak életre halára. 28 évesen, 26 évesen, 30 évesen, 37 évesen adták az életüket. Ebben a korszakban nagyon kevesen élték meg a 60-65 évet. Ezek közül a vezetők közül. De mind oda tudta adni az életét, mert tudta, Jézus az út, az igazság, és az élet, ő a feltámadás, halleluja! És tudta, hogy nem ő van rossz helyen, hanem a bírái. Ezért imádkozik értük, felszólj, hogy térjetek meg, gondoljatok bele! Elképesztő! Pünkös kihívása mindannyiunk felé. Szükségünk van a Szentlélek teljességére, hogy tudjuk követni Jézus Krisztus példáját. És tudjunk engedelmeskedni. De ez megtérés és hit nélkül lehetséges. Ha bármi van az életünk, majd meg kell térni, és bűnbánatot kell tartani, és Isten szelleme szorongatja a szívünket. Mert ne agyból térjünk meg. De az túl sok, tudod, sokan, sokszor azt tapasztalom, hogy megtérünk agyból. Tehát agyból felismerjük, hogy igen, rossz volt, amit csináltam, de szívből nem térünk meg. És ezért szívünkből újra meg fogjuk tenni. Újra meg fogjuk tenni. Bűnbánatra van szükség. Ha nincs bűnbánat, könyörüljünk el Istenhez, adjon bűnbánatot. Ez is kegyelem. Kegyelem. Könyörögni az Úr, az Uram, nem akarok kemény szívet. Nem akarok úgy ünnepelni, hogy nem él bennem a megváltás csodája. És azt is hirdetem, akik még nem ismertétek meg az Urat. Jézus Krisztus meghalt értetek. Ne éljetek bizonytalanságban. Ha ma meghaltok, és nem ismertek Jézus Krisztusban, nem fogadtátok a megváltást, pokorra fogtok jutni. De Jézus Krisztus azért halt, és azért kelt életre, hogy mint a holtakon, mint az élőkön uralkodjon. Az Uram által pedig megmentse a mi lelkünket, életünket, családjainkat, gyermekeinket. Ma nem kell üldözéstől tartani, legalábbis ilyen jellegűtől nem. A középkor sötétségének ellentmondás nem tűrő gonoszságával szembenézni. Sokkal másabb kihívások vannak, hasonló küzdelmek és harcok. Az élet kihívásai, problémák, az anyagi nyomás, a bűnök tömkelege ömlik ránk a médián keresztül, kínálkozik tömkelegével a világon keresztül. Itt van támadások, gyötrések, kínzások, lehetőségek tömkelege a bűnre, a bűntengerére. De ne feledd el, Jézus Krisztus eljött, hogy megszabadítson bennünket ebből a pusztulásait ért világból, hogy már a földi életünkben tudjuk nevelni gyermekeinket, tudjuk szeretni feleségeinket és férjeinket, családjainkat, Isten szerint való módon, hogy ne csak a testükről, lelkükről viseljünk gondot, hanem a szellemükről is. Mert ez a felelősségünk, hogy mi lesz vele, ha el kell költözni ebből a világból. Felelősség. Mi lesz veled, ha el kell költözni ebből a világból, még ha 80 évig is élsz, vagy 120 évig is élsz? Mi lesz veled? Hova kerülsz? Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Az ő szabadítása ma, és a jövőben is ugyanaz. Szeretném, ha most tudnánk kicsit imádkozni, aztán kérem a dicsőtöket, gyertek előre. Álljunk fel a helyünkről, jó is, imádkozzunk. És azt szeretném hirdetni nektek, hogyha van valaki, akinek őszinte bűnbánatra indul a szíve, megtérésre van szüksége, és akkor, hogy imádkozzunk együtt, akkor jöjjön előre, és szeretnénk imádkozni. Ha valaki szeretné átadni az életét Jézus Krisztusnak, és kilépni a hitetlenségből, a vallásosságból, Isten nélküli életből, el akarja fogadni Jézus Krisztusban a megváltás gyönyörű csodáját, az ő szenvedésében megérteni, hogy ő érte szenved, és érte halt meg az ő bűneiért, Isten nélküli állapotáért, hogy megmentse őt, gyere előre, imádkozzunk együtt, add az életedet Jézus Krisztusnak, fogadd őt a szívedbe. Óriási változás jön az életedbe. Nem a halál, hanem az élet költözik be. Kérem, dicsőtek egy gyertek, dicsérjük az Urat, és akkor akiknek pedig, ha ha meg úgy vagy vele, hogy érzed, megkeményedett a szív, akkor azért imádkozz a helyeden, Uram, könyörülj rajtam, vedd el a szívem keménységét, munkálkodj bennem, formálj engem, add a te tüzelet az én szívembe, adj engedelmességet az egyszerű dolgokban, a napi csendességemben, a közösség gyakorlásában, a testvéri kapcsolatokban, az engedelmesség útján, adj nekem kegyelmet, Uram. Ha bűnbálatra indult fel a szíved, és összetört a Isten a szívedet, akkor gyere is, vald meg a bűnt, tedd rá, és térj meg belőle. Az életet akkor Krisztusnak adni, akkor várunk, hogy gyere előre, és szeretnénk veled itt imádkozni, a szívedet odaadj Jézus Krisztusnak, aki az életét letette mindannyiunkért, és személyesen értem, és érted.